Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 271. dicséretünknek az első 4 versét. A 272. dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, nem értünk téged, nem értjük az életünket, nem értjük a körülöttünk lévő világot, pedig tudjuk, hogy te teremtetted azt, te vagy annak teremtője és gondviselője, és így nem lehet semmi sem másként, mint ahogyan azt te engedett, hogy megtörténjen. Azt énekeltük, imádkoztuk, hogy mind jó, amit te teszel, és mégsem érezzük mindig úgy. Azt énekeltük, azt imádkoztuk, hogy rád bízzuk magunkat, és mégsem teszünk mindig úgy. Kérünk, jöjj ma este közénk, mutasd meg nekünk, hogy te a mi Istenünk vagy. Mutasd meg nekünk, hogy valóban mind jó, amit te teszel, és mind jó, amit velünk szeretnél cselekedni. Add, hogy el tudjunk fogadni téged, add, hogy el tudjuk fogadni azt az életet, amelyet te nekünk adtál egyen-egyenként, és add, hogy mi beengedjünk téged ebbe az életbe. Ma este is, itt is, most is. Lelked által légy velünk. Amen. Történetünk végéhez érkeztünk. Jónás próféta történetét vettük estéről estére. Hallgassuk meg most a történet záró fejezetét, a negyedik fejezetet. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, mármint, hogy Isten nem tette meg az ítéletet. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarzisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrást kapott, ájúldozott, a halálát kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem tett, neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok állat is. Kelj fel! Szólt az első megszólítás, az isteni hívó szó Jónáshoz, aki a megadott Ninive helyett az ellenkező irányba menekült. Meghallotta a hívó szót, meghallotta a megszólítást, de mégsem engedelmeskedett. Meghallotta, de elmenekült Isten elől. A viharba került hajón, majd a vízben is átélte, hogy nem is olyan egyszerű elmenekülni az Isten elől, sőt a maga választotta halál sem kiút. És végül mégis azt láttuk, hogy Isten kezében találta magát. És ezt felismerve végül odafordul hozzá, megszólítja, fogadkozik, hogy engedelmes lesz ezután. A hal pedig kiköpi Jónást a partra, aki ugyanonnan indul el, ahonnan az első megszólításkor. És újra indulva végül teljesíti a feladatot, elmondja a neki rendelt proféciát Ninive pusztulásáról, amire a megszólítottak megtérnek, és böjtölve könyörögnek Istenhez, aki végül megszánja őket, és nem pusztítja el a várost. Jónás pedig mai történetünkben dühöngve kéri számon Istentől kapott szavai hitelességének megkérdőjelezését. Vitába bocsátkozva Istennel, megbízójával. Ezt a történetet olvasva feltehetjük a kérdést, hogy vajon az embernek sohasem lehet igaza? Vajon az embernek soha nem lehet igaza Istennel szemben? Ezt kérdezhetjük a Jónási történettel kapcsolatban, de ezt kérdezhetjük akár Jób történetét olvasgatva is. De a kérdésünkből az látszik, hogy nem ismerjük Istent, hogy nem értjük eléggé őt. Nem értjük, hogy egyszer miért olyan kemény az ítélet, máskor pedig feloldoz, megbocsát. Mit akar az Isten az emberrel? Mit akar az Isten velem? Természetesen és általánosságban ezt a történetet, a Jónási történetet olvasva szánakozunk Jónáson, az engedetlen prófétán, hogy milyen ostoba, hogy nem látja be, hogy Isten kegyelme mennyivel nagyszerűbb, mint az ő ítélete. A szerencsétlen ahelyett, hogy örülne, hogy Istenhez tért egy egész idegen város, amelynek ő prófétált, odaáll Isten elé, és számon kéri rajta a szeretetét. Azután, ahogyan elmenekült a feladat elől, még van képe odaállni az Isten elé, és perelni vele. De miért is perelt Jónás? Milyen helyzetbe került ez a próféta? Az Ószövetség az igaz próféta kritériumát úgy fogalmazza meg, ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában. Vagyis Jónás azt éli át, hogy bár őt Isten küldte el erre a feladatra, ő adta a szájába az ítélet szavait, az mégsem következett be. Mi történt? Isten meghazudtolta a prófétát. De nem csak ennyi, hanem hogyha figyeltük az előbb elhangzott szavakat Mózes 5. könyvéből, akkor azt látjuk, hogy hamis prófétává vált Jónás. És talán most már nem is annyira érthetetlen, hogy miért perel Jónás az Istennel, hogy miért annyira elégedetlen a sorsával. Egzisztenciálisan ellehetetlenült. És ez független attól, hogy a niniveieknek ez az állapot most jó, és hogy Isten kegyelmes és szerető úrként jelenik meg előttük. Jónás nem érti az Istent. Hogy tehette ezt? Ahogyan gyakran mi sem értjük az Istent, hogy betöltve feladatainkat, mi leszünk azok, akik valami módon annak hátrányos következményét szenvedjük el. Rajtunk nevetnek azok, akiknek hirdetjük a Krisztust, rajtunk nevetnek azok, akik esetleg végül megtérnek Istenhez. De milyen jellemző Jónásra is, de ránk általánosságban emberekre, ez a magatartás, ahogyan Jónás ezek után mindezek tudatában perel Istennel. Hogy bár nem értjük a helyzetünket, nem látunk tisztán, mégis megfogalmazzuk sommás véleményünket. Hogy bár nem értjük Istent, azért mégis beszélünk róla. De ahogyan Jónás, akkor Isten ma is minket is tanítani akar. Láthatóvá akarja tenni, hogy megértsük őt, és megértsük magunkat is. Jónás a történet végére megtanított próféta lesz. Ahogyan mi is megtanítottakká válhatunk ma is. A kérdés csupán az, hogy hogyan és hogy mit kezdünk ezzel a megtanítottsággal. Jónást az elterjedt felfogás szerint a tökkel tanítja Isten. Az általa végigírt kicsiny történet akár tammesének is nevezhető. A maga építette kunyhó elé egy nagy levelű tök nőtt, ami valódi árnyékot, védelmet nyújtott a szinte függőlegesen tűző nap elől, de nem is állt meg alatta úgy a forróság, mint a rongyokból esetleg ott lévő fából összetákolt zárt kunyhóban. Nőtt a tök, hát nőtt, ott van, vagyis lehet használni. A meglévő, vagy csak az úgy kapott lehetőségek teljesen természetesnek tűnnek az ember számára. Ahogyan teljesen természetesnek tűnik Jónásnak is, hogy ott van ez a bokor. Használja. Természetesnek tűnnek számunkra az élet adandó alkalmai, annak meglévő részei. Beépülnek, bepolgárosulnak, és tulajdonunkba vesszük őket. Legyenek ezek tárgyak, eszmék, vagy emberek. És csak amikor kiderül, hogy mégsem az, hogy mégsem a sajátunk, hogy mégsem a tulajdonunk, hogy mégsem saját akaratunk szerint rendelkezünk velük, akkor válik problémássá, egzisztenciálisan érthetetlenné az, ami egyébként annyira egyértelmű. Amíg ott a tök, Jónás örül neki, használja, sajátjának tudja. Amikor azonban elszárad, akkor haragszik, és haragszik miatta, és sajnálkozik felette. És megint Istennel száll perbe. És így voltunk ebben az országban mi is, több emberöltőn keresztül, például az állami tulajdonnal. Miénk a gyár? Hát hazavittük. Ingyen vagy szinte mindent elhasználtunk. És a 90-es évek során kiderült, hogy mégsem a miénk volt, hogy kifosztottuk, hogy feléltük. Vagy maga az elmúlt rendszer egész eszméje. Egyik közeli ismerősöm művezetőként dolgozott a MÁV-nál, és kijárta az akkoriban Foxy Maxinak nevezett, vagy a fiatalabbak kedvéért a marxista esti politikai főiskolát. Magáévá tette az eszmét. És 89-90-ben ott állt, mint aki alól kihúzták a talajt, és azt kérdezte, hát akkor most mire építsem fel az életemet? Bár szemléletes példák ezek abból, hogy valami ott van és olyan természetesnek tűnik, és utána a következő pillanatban eltűnik az életünkből, mégis sokkal jobban érintve láthatjuk ezt a fajta kötődést és a természetessé váló adottságot akkor, hogyha családtagjainkra, vagy kifejezetten szüleinkre gondolunk. Hiszen szülője mindenkinek van, vagy volt. A gyermek születésével belekerül egy családi környezetbe. Az édesanya és az édesapa jó esetben mindig ott van mellette, körülötte. És ez az érzés, hogy ott van, ez végig kísér minket az életünkön. Számítunk rájuk, részei az életünknek, a mieinknek tudjuk őket. Talán túl természetesnek, talán túl magától értetődőnek. És csak amikor elmennek, amikor meghalnak, akkor tudjuk meg igazán, hogy mennyire is számítottunk rájuk, hogy mennyire építettük rájuk saját lelki egzisztenciánkat. Nem csupán a szeretet, a gyermeki ragaszkodás az, ami ilyenkor sebektől vérzően fájdalmassá teszi az elválást, hanem az, hogy kihúzzák a lábunk alól a talajt. Így éreztem én is néhány évvel ezelőtt édesapám elvesztésekor, és a mai napig is bizonytalanabb az életérzésem, mint addig volt, mert eltűnt az életemből egy biztos pont, aki része volt az életemnek, aki támasz volt, még hogyha nem is tudatosan éltem ennek a támasznak a lehetőségeivel, adottságaival. Akik átérték már ezt a testvérek közül, azok nyilván tudják, hogy miről beszélek. Akik pedig nem, azok talán érzékelik az elmondottakból ennek a helyzetnek a feszültségét. Hogy vannak dolgok, amelyeket természetesnek veszünk, mintha a mieink lennének, és amikor eltűnnek, akkor lázadunk. Pedig nem a mieink voltak, csak ajándék, csak lehetőség. A vesztés élmény, a hozzánk egzisztenciálisan, bár tőlünk függetlenül tartozó dolgok, emberek elvesztése elkeseredést, tanácstalanságot, és gyakran haragot vált ki. Természetes, mondhatjuk. Természetes, hogy sajnálja Jónás a tököt. De vajon a harag az jogos-e? Nem inkább hálásnak kellene lennie azért, hogy volt, hogy meggazdagított, hogy élhetett az általa nyújtott lehetőségekkel? És ugyanezt a mi életünkre is lefordítva, hogy nem hálát kellene adni azért, amink vagy akink volt, hogy meggazdagítottak, hogy élhettünk a lehetőségekkel. És nem véletlen, hogy bár első hallásra nem tűnik igazán helyén valónak, mégis a temetésen elhangzó imádságokban a lelkészek általában mindig elsőként a hálaadást szólaltatják meg. Hálát adunk azért, akit úgy kaptunk, aki része lehetett az életünknek, aki meggazdagított. És csak utána beszélünk a gyászról, a fájdalomról, és kérjük a vigasztalást. Jónás elfelejti ezt. És valljuk be, hogy a mindennapokban legtöbbször Istennel szemben mi is elfelejtjük ezt. Elfelejtünk hálát adni az Istennek mindazért, amit kaptunk. Mert természetesnek tűnik, hogy fel kell a nap, hogy tudunk levegőt venni, hogy mozognak a tagjaink, hogy nem nyelte el a föld a munkahelyünket, a kedvenc üzletünket, hogy élnek a szeretteink. De hogyha bármi változás történik ebben, ezekben a dolgokban, akkor akár még dühösek is vagyunk, fel vagyunk háborodva, akkor átkozódunk, akkor perlünk az Istennel. Jobb meghalnom, mint élnem, mondja Jónás. És már megint ez a végső kétségbeesés, már megint ez az Istent elfelejtő gondolkodás. Pedig már a saját bőrén ebben a küldetésben megtapasztalta, hogy van kiút, hogy az élethez, a feladat teljesítéséhez mindig megadatik a szükséges, az elégséges. Még akkor is, hogyha nehézségek árán, még akkor is, hogyha küzdelmek között. Ez is egy nehézség, ez is egy küzdelem. Még ha egzisztenciális is, de ebben sem maradunk egyedül. De nem veszi észre Jónás, ahogyan azt sem, hogy ebben az esetben ezzel most Isten őt tanítani akarja. Hogy lássa meg, hogy nem tőle függenek a dolgok, és hogy milyen kicsinségeken tud az ember bosszankodni, és milyen egyszerű dolgokhoz tud végletesen kötődni. A jónási tammese a Jóbihoz, a Jóbi próbatételhez hasonlóan azt bizonyítja megint csak, hogy minden az Isten kezében van ezen a világon. Minden. hogy az ő bölcsessége irányít mindent, hogy felületes, földhöz ragadt nézőpontunk, bár emberileg nézve messze menőkig jogosnak látszik, ahogyan Jónás mondja, igazam van, haragszom, mint halálig, hogy ez csupán a mulandó, szűnni nem akaró vágya a mozdulatlansághoz, az örökké valósághoz. Hogy emberi kategóriáink mennyire másak, és összehasonlítva nevetségesek az Istenihez képest. Hogy mi itt most tükör által mennyire homályosan, mennyire torz módon szemléljük a körülöttünk lévő világot. Ahogy Ézsaiáson keresztül mondja az Úristen, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Jónás ragaszkodik a neki adott üzenet beteljesítéséhez. Pusztuljon Ninive. Ezt várja. Szánja a tököt, amiért nem fáradt, amit nem gondozott, nem nevelte, és elvárja, hogy Isten is így gondolkozzon. Ha ezt mondatta vele, hát pusztuljon Ninive. Ez a jónási nézőpont. De Ninivéből szemlélve egészen más a helyzet. Ninive számára létkérdés az isteni akarat megváltozása. Ahogyan az elfogyó levegőtől fuldokló Jónás a vízben vagy a halban, az ott élők az utolsó percek életfosztványaiban létezve, reménykedve várják a megszólított Isten válaszát, jelét, hogy meggondolja magát, hogy megszánja a veszélybe rohanó embert, hogy megkönyörüljön a megtérő bűnösnek. És nem hiába, mert Isten megváltoztatja eredeti szándékát. Hallgat az emberre, talán másképpen, mint ahogyan az ember azt szeretné, vagy mint ahogyan azt gondolnánk. Ahogyan azt Babics gondolatában is megszületett isteni válasz mutatja, bízd azt rám, majd szétválasztom én, a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikál, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem, eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év vagy 1000 annyi az én szájamban ugyanazt jelenti. Isten megkönnyörül, és saját akaratát megváltoztatva dönt újra és újra. És bár megkönnyörül Ninivén, és bár Jónás szava csak fenyegetésnek tűnik, fegyvernek, ha így jobban hangzik a babicsi megfogalmazásban, ám mégis beteljesedik. Beteljesedik Jónás proféciája, mert mi most itt, akik a 21. században élünk, már tudjuk a történelmi feljegyzésekből, hogy a nagyváros, Ninive, Krisztus előtt 612-ben elesik, és idegen birodalom uralma alá esik. Bár Jónás ezt már nem éri meg, de az Úr végül igazolta az ő prófétáját. Elpusztult Ninive. Nem akkor, nem ott, nem úgy, mert azok, akik ott voltak, azok megtértek. De a későbbiek, ott már nem jutott föl a szavuk Istenhez. Ott már talán nem volt 10 igaz sem, mint Sodomában. És nekünk is lehet reménységünk afelől, hogyha a ránk bízott, a felismert feladatot teljesítjük, hogyha hűséges tanítványok leszünk, akkor a mi munkánk se lesz hiába való, és Isten ügyét szolgálja. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy csak holnap vagy holnap után. Nem a mi dicsőségünkre, nem Jónás dicsőségére, hanem az övére, Istenére. A Jónási tök története ugyan tanmese Jónásnak, és tanmese nekünk is. De Jónás egész története, ez az egész könyv is valami hasonló. Amikor Jézus csodára biztatják az ellenfelei, az írástudók és a farizeusok, akkor ő egy esetben azt mondja nekik, hogy nem adatik jel ennek a gonosz nemzetségnek, csak a Jónás jele. És nem értik. Nem értik az ott állók, akik hallják, nem értik a tanítványok, és talán csak az evangélista, meg a későbbi magyarázók értették, visszanézve, hogy Jézus feltehetően a 3 napi halgyomrában töltött meghalás, feltámadás szimbólumot értette jelnek az ő saját halála és feltámadása számára. Vagyis Jónás története révén jellé válik a mi számunkra. Egyfajta képszerű prédikációvá, amely a megváltás eseményét, annak teljességét jeleníti meg a szemünk előtt. És általában ennél a képnél le is ragadunk manapság is ennek a mondásnak, akár a Jézusi mondásnak a értelmezése során. Pedig a Jónás története, a Jónás jele a krisztusi megváltás 3 napos földi kereteire való utaláson túl minden ember számára személyesen is megadatik. A teljes történet, ami saját életünket szimbolizálja. Nem csak a 3 napot a halban, hanem az egész történet. Ahogyan az első megszólítástól kezdve, engedetlen elfordulásunkon át, eszeveszett meneküléseinken keresztül, feltárulkozásaink felszabadulásán át, a saját magunk szabta végcéljainkon keresztül, halálközeli élményeinken át, keserves bűnbánataink során, az Isten kegyelmes meghallgatásán, bűnbocsátó szeretetének átélésén át, feladataink vállalása és teljesítése közben, veszteségeinken és csalódásainkon keresztül, újabb és újabb Istentől való eltávolodásaink során, Istennel való perlekedésünkön át, végül eljutunk oda, hogy tanításából feltárul számunkra az ő igazságossága, az ember iránti, az irántunk való személyes kegyelme. Akár úgy, ahogyan Ninive esetében, hogy meghallgatja még az ítélet kihirdetése után is a bűnt megbánó vétkesek könyörgését és feltárulkozását. Vagy akár úgy, hogy felismerhetjük, hogy mindebben megmutatkozik egész életünket átölelő és átfogó gondviselése és szeretete, amellyel addig ment el, hogy egyszülött fiát is odaadta értünk. Én meg ne szánjam Ninivét, kérdezi Jónástól. Én meg ne szánjam a bűnös ember, kérdezi Krisztust hallgatásában is jelképesen a Gecsemáné kertben, amikor nem oldja föl megváltói megbízatásának teljesítése alól. Én meg ne szánjalak téged, kérdez meg most, ma este, itt téged. Jóságában elfelejti mindazt az életutat, amelyben Jónásként hol engedelmesen, de többször engedetlenül viseltettél iránta. Jóságában meghallgatja mai helyzetedbe elhangzó kérésedet, könyörgésedet is. De ne várd, hogy pont úgy feleljen, ahogyan szeretnéd, hanem az ő akarata és terve szerint, amelyben nem csak te létezel, hanem minden ember, a melletted élő is, akire te talán nem figyelsz, az is, akire ítéletet mondtál, az is, akit nem szeretsz. magához öleli egész teremtett világát. De ebben, ebben az egész teremtett világban benne vagy te is. Ebben benne vagy te is, akit ma is tanít és hív, megváltásával vigasztal, jóságával biztat, és lelke erejével ruház fel, s tesz örömöt, és jó érzés sugárzóvá, keresztjén emberré. Nem tudjuk, hogy Jónás mit válaszolt Istennek a tanítás után. Te már tudod, mit válaszolsz Istennek? Felelj hát, és legyen feleleted a ma esti megszólításra, vagy az egész hét megszólítására. Isten felé fordulás, kitárulkozás. Feleljünk a minket megszólító Istennek. Amen. Mind jó, amit te teszel, Istenünk. Így imádkoztunk, énekeltünk hozzád. És ma esti üzenetedből is megint ezt láthattuk meg. Hogy bármi történik is, még ha azt éljük át, hogy egzisztenciálisan ellehetetlenülünk, hogy az életünk már talán egy fabatkát sem ér emberileg nézve, mégis neked kegyelmesen egy új élet ajándéka az, amit számunkra elrejtettél, akár ezekben a megpróbáltatásokban is. Nem értjük, hogy miért ilyen az életünk, nem értjük, hogy miért dől ránk az élet, nem értjük, hogy miért sújt a kezed, nem értjük, hogy miért olyan kevés benne az öröm, nem értjük, hogy miért vagyunk olyan fiatalok, hogy miért vagyunk olyan öregek, hogy miért nem megy úgy, ahogyan szeretnénk, hogy miért nem teljesül minden kívánságunk, és milyen jó, hogy nem teljesül. És mai üzenetedet hallva csak megköszönni tudjuk, hogy nem teljesül, hogy nem pusztulunk el a magunk Ninivéjével, hogy nem pusztulunk el a magunk kétségbeeséseiben, hogy nem teszed meg mindig azt, amit kérünk. De kérünk és könyörgünk hozzád, hadd, hogy mégis megérezzük, hogy minden jó, amit te cselekszel. Hadd, hogy elhiggyük és elfogadjuk, hogy te a mi Istenünk vagy. Te vagy a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények. Segítsd, hogy be tudjuk tölteni a teremtményi létet, hogy lehessünk egy kicsivel engedelmesebbek, lehessünk egy kicsivel bűnbánóbbak, tudjunk egy kicsit jobban örülni annak, hogy te megváltottad az életünket, hogy bűnbocsánatot, örök életet szereztél nekünk. Az, hogy tudjunk egy kicsit jobban örülni annak, hogy egy közösségnek, egy gyülekezetnek lehetünk a tagjai. És segíts, hogy tudjunk egy kicsivel többet tenni ezért a közösségért is. Akár személy szerint, akár ezzel a közösséggel együtt, segíts abban is, hogy tudjunk kovász lenni ebben a világban, ezen a településen, hiszen nekünk ez adatott. Az, hogy tudjunk megszólítani embereket, akik körülöttünk élnek, akik nem látnak és nem ismernek téged. Adj erőt, hogyha kell, tudjunk ítéletet mondani, de tudva, hogy magunk is az ítélet alá esünk. Adj erőt, hogyha kell, tudjunk vigasztaló szavakat mondani, odaállni azok mellé is, akiket nem szeretünk. És végül adj erőt ahhoz is, hogy tudjunk ott lenni, abban a legkisebb közösségben is, ahová állítottál minket, a tőled kapott erővel, örömmel és szeretettel. Add, hogy családunkban is átélhessük a tőled kapott erő és szeretet kiáradását, hogy tudjunk örülni azoknak, akiket már megszoktunk, azoknak, akiket már esetleg nem szeretünk annyira, azokat, akikkel úgy érezzük, hogy talán már egy kicsit nehéz együtt élni. Hiszen őket bíztad leginkább ránk, és feléjük kell talán a legtöbbet adnunk. És bocsáss meg, hogy gyakran csak a legkevesebbet adjuk feléjük és nekik. Urunk Istenünk, kérünk ezért az egyházért, amelynek tagjaivá lehettünk, és az Anya Szent Egyházért, amelyet Krisztusban összehívtál ezen a világon. Az, hogy tudjuk méltatlanul is bár, de hirdetni a te örömüzenetedet ebben a világban. Hogy lehessen kevesebb ellenségeskedés, kevesebb háborúság, kevesebb harag, és legyen több szeretet, békesség, elfogadás és öröm ebben az országban, ezen a világon, a te világodban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, adakozzunk úgy, mint akik először önmagunkat adtuk engedelmességre a mi Urunknak. Evangelizációs hetünk befejezéseképpen az áldás vétele előtt énekeljük a 463. dicséretünket, annak mind a négy versét, az utolsó negyedik verset majd fennállva. A 463. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Élő lelke,
ezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek minden jóra elvezérlő közössége legyen és maradjon mi velünk most és életünk minden idejében. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!
De mielőtt elköszönnénk végleg a szerint, hadd mondjak néhány gondolatot. Legelőször is az, hogy miközben itt hallgattam az igei hirdetést, akkoriban egy Ézsaiási mondat jutott eszembe. Ez a mondat így hangzik: Uram, Atyám vagy Te mégis. Ez annak idején romok felett, meg romok között hangzott el, Jeruzsálem romokban állt, és úgy arra gondoltam, hogy olyan jó, hogy életünk romjai felett, meg között mi is kimondhatjuk ezt, hogy el lehet idáig jutni az Isten kegyelméből, hogy Uram, Atyám vagy Te mégis. Sőt, ebben egyre kiukon meg lehet erősödni, és én azt gondolom, hogy ezek az esték ebben erősítettek bennünket. Köszönjük szépen ezeket az estéket, köszönjük szépen a gondolatokat, amelyeket azt hiszem úgy lehetett elvinni, hogy tovább gondolni. Köszönöm és köszönjük a kérdéseket is, amelyek hangzottak hozzánk felénk. Köszönjük a szolgálatokat is, Isten áldását kívánjuk.
Köszönöm.
A további szolgálatokhoz, a tanító szolgálathoz is, és az evangelizáló és egyéb jellegű szolgálatokhoz is Isten áldása kísérje minden lépésedet. A kedves testvéreknek pedig jó beszélgetést kívánok erre az estére. Jó beszélgetést a mi Úrral, aki Atyán mégis mindennek ellenére. És sok szeretettel várunk mindenkit vasárnap reggel 8:30-re ide, amikor Isten tisztelet lesz, és amely Isten tisztelettel megterítjük az Úrnak szent asztalát, és így befejezve ezt az evangelizációs hetet. Készüljünk így is tehát, és imádságainkban is gondoljunk így a vasárnapi alkalomra is. Mindezek után jó pihenést kívánok mindenkinek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.